Elismerjük, Úrunk, hogy szent vagy, egyedül Te vagy szent és tökéletes Isten. Úr Jézus, és egyedül Te voltál méltó arra, hogy elvégezd életünk a váltságot, Uram, mert Te a szent lehettél egyedül tökéletes ajándék, engesztelés a mi bűneinkért, Uram. Ezért kívánunk Téged most magasztalni, kívánunk hozzád közelebb kerülni, jobban megismerni, hogy mi is azokká válhassunk szenteké, Uram. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délelőtt két helyről fogunk igét olvasni. Az egyik helyről Lukács evangélium a 23. részéből, Lukács evangélium a 23. részének 33. verstől a 46. versig. Ezután majd a Pál apostol első leve a korintusiakhoz, első rész 18. verstől a második rész második versig. Így szól az ige. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének rájuk sorsot. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek, és azokkal egyben mondván, egyebeket megtartott, tartsa meg magát. Ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választotja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt. És ezt mondván néki, ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadíts meg magadat. Vala pedig egy felirat is, fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel. Ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevő közül pedig az egyik szidalmazta őt mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadíts meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik, és megdorgálta őt, mondta, az Isten sem féledete, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg érről, amikor eljössz a te országodban. És mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mint 9 óráig, és meghomályosodik a nap, és a templom kárpítja középen ketté hasat. És kiáltva Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghalt. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőítette az Istent mondván, bizony ez az ember igaz volt. A másik helyről, első Korintus levél, első rész 18. verstől fogom olvasni az igét. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondságát tette-e Isten a világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Zsidóknak ugyan botránkozás, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyám fiai, nem sokan hivattak bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Én is, amikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékeszólással, vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretném, hogyha ma délelőtt mellette tudnánk dönteni, hogy a szívünkben elhatározás Születhetne, Uram, hogy téged követünk, oda szenteljük a mi életünket, lelkünket, mindenünket te neked, mert egyedül te vagy erre méltó. Amen. Kedves testvérek, azon a napon, amikor az Úr Jézus megfeszítették, Jeruzsálem nem egy csendes város volt. Több százezer ember lehetett jelen, és óriási ünnep volt. A zsidóknak az egyik legnagyobb ünnepét ülték, a zsidó húsvétot, a páskát. Tolongtak az emberek. És ez nem úgy volt, testvérek, akkor sem, mint ma se valószínűleg, hogyha egy olyan ünnepély van, ahol megjelenik több százezer ember, hogy fogják magukat, jönnek az emberek, nem baj, majd lesz valahogy. Óriási előkészületek lehettek. Minden évben hatalmas szervező munka kellett, és vannak minden ünnepségen olyan emberek, akik főemberek, akik nagyon jelentősek, és nagyon fontos, hogy hogyan vesznek részt egy ünnepen. Ilyen volt ezen az ünnepen Kajafás a főpap. Kajafásnak, a főpapnak ott kellett volna legyen, testvérek, az ünneplő sokaságban, a nép között, kezében kellett, hogy tartsa a dolgokat, ott kellett volna, hogy legyen, és irányítani kellett volna neki az eseményeket, de Kajafás főpap valószínűleg nem volt ott. Kajafás főpap ekkor még nem volt ott, mert volt egy kis ügye, amit el kellett intéznie. Volt egy kis közbejött esemény, aminek még a végére pontot kellett tegyen. Ez pedig az Úr Jézus volt. És valószínűleg, testvérek, a Biblia tudósok szerint Kajafás főpap ott volt Jézus keresztjénél. Pedig nem ott lett volna rá szükség emberi számítások szerint, hanem bent a tömegbe. Ő volt ott a főfő. Ő volt az, aki összefogja az eseményeket, akire a emberek odafigyelnek, mert ő volt a papok papja, ugye? És nem ott volt, hanem ott volt az Úr Jézus keresztjén, és várt. Várt az Úr Jézus keresztjénél Kajafás főpap, hogy az Úr Jézus végre bűnbánatot tart, és végre feloldozhassa. És várt Kajafás főpap. És már nagyon sürgette az idő, mert neki már rég dolga lett volna bent a tömegbe, Jeruzsálembe, de nem mehetett, mert ott volt Jézus, ott függött a kereszten. És hiába várta, Jézus nem bánt meg semmit. Nem vonta vissza egyik szavát sem. És Kajafás fogta magát, és otthagyta. Otthagyta valószínűleg, és bement, elment az ünneplő sokaságba, és kezdték el a hatalmas ünnepséget, kezdték a bárányok levágását. Képzeljék el, testvérek, egyes történet tudósok vagy biblia tudósok szerint megközelítőleg 18 ezer bárányt vágtak le ezen a napon. 18 ezer bárányt. Képzeljék el, testvérek, több százezer ember, meg több tízezer bárány hemzsegett Jeruzsálemben. Mi volt ott? Egy káosz. És ez alatt az Úr Jézus ott fekszik a kereszten, kifeszítve, kiterítve. Ott hagyta már mindenki, mert már mindenkinek jobb dolga volt. Nem bánja meg a bűnét. Nem bánja meg, hogy Isten fiának tette magát. Nem baj, hagyjuk, menjünk, csináljuk, nekünk most dolgunk van. Hát most van a zsidók legnagyobb ünnepe, most vágják a páska bárányt. Mentek. És észre sem vették, hogy eközben Istennek az igazi páskája a kapunk kívül szenved, Isten igazi, tökéletes báránya ott függ a kereszten. Nem vették észre? Akkora volt a zsivaj. Testvérek, van egy Gerhard Kroll nevű bibliatudós, azt mondta, hogy abban az időben, amikor ugye 12 órától 3-ig elsötétedett minden. Képzeljék el, testvérek, ott bőgnek a bárányok. Ott van több százezer ember. És elsötétedik az ég. Mi lehet ott? Egy káosz. Egy káosz. És kell menni az eseményeknek, kell menni. Ott nem lehet, hogy most mindennek vége, mert minden felborul. Ott meghalnak emberek, összetapossák egymást. Valamit csinálni kell. És kellett tartani magukat az időhöz. És abban az időben, délután 3 órakor, amikor az Úr Jézus a végső halál tusáját elkezdte vívni, és az utolsó szavait mondta a kereszten, akkor ugyanebben az időben kezdődött el a délutáni nagy imádkozás ideje, amikor az a főtéren állítólag egy 100-120 ezer ember gyűlhetett össze a templom főterén ott Jeruzsálemben. 100-120 ezer ember, hát mint most, aki látta a foci VB-t, vagy aki ismer egy ilyen arénát, hát körülbelül annyi, vagy nem tudom, lehet, hogy az még annyi sincs ott, 60 ezer ember félbe talán, hogyha jöttem. 100 ember ott a templom téren, és állítólag hangosan, együtt, ünnepélyesen elkezdték mondani a zsoltárokat Istennek. És közöttük volt a 31. Zsoltár is, olvasom a testvéreknek. Hangos morajlás, bent az egész városba hallatszott. Jézus az van a igében, hogy Jézus keresztje bizony nem volt messze a várostól. Kapunk kívül volt, de nem volt messze a várostól. Jézus mindent hallhatott. És olvasták a 31. Zsoltárt. Az Úr Jézus meg kint hallotta, hogy az egész tömeg kántálva mondja. Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg, soha! Igazságoddal szabadíts meg engem! Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg! Légy nékem erős kőszáram, erédített házam, hogy megtarts engem! Ezt mind hallotta az Úr Jézus. Ki imádkozta vajon jobban? Bent a hemzsegő tömeg, nagy hangon, vallásosan, ünnepélyesen? Vagy az Úr Jézus ott a kereszten, aki mindent hallott? Hallotta a tömeg mormolását, morajlását. Mert kősziklám és védőváram vagy, te vezess hát engem a te nevedért, és vezérej engem. Menj ki engem a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem, hiszen te vagy az én erősségem, és hallotta mindezt az Úr Jézus, és ő is mondta ezt az imádságot. És elérkezett ez a vers, kezedre bízom a lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, hűséges Istenem. És az Úr Jézus is megszólalt, atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. Ahogy a tömeg mondta, úgy az Úr Jézus is valószínűleg a kereszten. De ha nem is mondta, mindent hallhatott. És azon az egy versnél, amikor azt mondta, hogy atyám, kezedbe teszem le a lelkemet, ő is megszólalt. Atyám, kezedbe teszem le a lelkemet. És meghalt. Megtörtént a megváltás. Testvérek, ezért a pontért összpontosul minden a világ történelembe. Minden ebbe az egyetlen egy pontba fut össze. Ezért létezünk, ezért a világnak minden eseménye, minden erre az egyetlen egy pontra mutat. Jézus, mikor ott függött a kereszten, és azt mondta, hogy atyám, kezedbe teszem le a lelkemet, elvégezteted. Minden ezért van. Ez a keresztnek a diadala, testvérek. Miért? Azért, mert Isten itt mutatta meg leginkább, hogy szeretlek titeket. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Óriási nagy diadal, gyalázat, mellett az emberek ünnepsége, és azt hiszik, hogy az ő ünnepsége ünnepségük a legnagyobb. Az ő hangoskodásuk ér valamit. Hiába 18 ezer bárány, meg a több százezer ember, a felvonulás, az ünnepek, örülünk, hogy találkoztunk egymással. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. A világtörténelem legnagyobb eseménye zajlik. Jézus meghal a kereszten, azért, hogy téged megváltson a bűneidből. Testvérek, óriási nagy esemény, Isten bemutatja a szeretetét. Eltelik néhány év. Csak néhány év telik el, hatalmas világtörténelmi esemény után, nem sok. És Pál apostol ezt írja. Mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek meg bolondság. Néhány év. A világtörténelem legnagyobb diadala, és megoszlanak a vélemények, hogy mi is történt. Hát, a zsidók azt mondják, hogy ez képtelenség. Képtelenség, hogy ő legyen a megváltó, a görögök. Hát a bolondság, nem bírják elfogadni. És tudjátok, testvérek, ez ma sincs másképp. Ma sincs másképp, mert valamikor az ember találkozik a kereszttel, valamikor az ember találkozik Jézus Krisztussal, mindig egy útkereszteződésben áll. Akár tetszik neki, akár nem. Amikor, testvérem, eljössz ide vasárnap az imaházba, tudd meg, hogy nem véletlenül vagy itt, és tudd meg, hogy egy útkereszteződésben van a te életed, és mindig dönthetsz. Mindig dönthetsz. Ez mindig megvan adva, mert minden vasárnap Jézusról prédikálnak, mint megfeszítetről. És ahol Jézus Krisztus keresztje megszólal, ahol Jézus Krisztus keresztjéről van szó, ott mindig választani kell. Vagy mellette, vagy ellene. Vagy élet, vagy halál. Vagy menj, vagy pokol. Nagyon egyszerű, és nagyon kardinális, testvérek. Jézus Krisztus keresztje mindig választásra indítja az ember, és mindig állást kell foglalni. És mindig valami eldől az ember szívébe, hogy mit jelent neki a kereszt. Mindig valami kirajzolódik az ember lelkében, mindig valami megformálódik, és eldönti, hogy hát, én így fogadom el Krisztust. Nekem ezt jelenti a kereszt. Én így tudom bevenni. Na hát, testvérek, Pál apostol azt mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság egyeseknek. Bolondság egyeseknek. Hogyan lehet ez, hogy a keresztről való beszéd bolondság legyen egyeseknek? Rögtön, mikor ezt mondjam, korintusi levélben idézi Ézsaiás könyvét, és én el fogom olvasni, testvérek, hogy miért idézi ezt. És mikor ezt elolvasom, akkor gondolkozzunk el. Nem csak a zsidóknak lehet bolondság a kereszt, hanem nekünk, akik itt ülünk az imaházba. Nekünk is bolondság lehet a kereszt. Ha. És lesz minden látás néktek, mint hogy bepecsételtett az írás beszédei, melyet odaadnak egy írás tudónak mondván. Olvasd kérlek, ő szól. Nem tudom, mert bepecsételtetett. És ha a levelet annak adjá, aki nem tud írást mondván. Olvasd el kérlek, ő is így szól. Nem tudok írást olvasni. És szól az Úr. Mivel a nép szája közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Ezért én is csodásan cselekszem, ismét a néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme eltűnik. Testvérek, bolondságá lehet Isten népének a kereszt. Szörnyű kimondani, de ezt mondja az ige, a zsidóknak az lett. Nem értik Isten útját. Bolondság lett nekik. Miért? Azért, mert csak szájával közelget hozzá. Mert az Isten tiszteletük betanult emberi parancsolat. Mit jelent ez, hogy betanult emberi parancsolat? Az, hogy itt nőttem fel az imaházba, és megtanítottak, hogy kell ülni, hogy kell viselkedni, hogy kell imádkozni, hogy kell Bibliát olvasni, mit kell csinálni, mikor kell felállni, mikor kell leülni, melyik éneket, hogy kell énekelni, így úgy jobbra-balra. Ezt jelenti a betanult emberi parancsolat. És azt jelenti az betanult emberi parancsolat, hogyha valaki idejön az imaházba, és szeretné Isten megismerni, megtanítjuk neki, így kell vallásosan élni, ez a baptista szokás, egy valamit nem tanítunk meg neki, hogyan kell szív szerint szeretni Jézust? Hogyan lehet vele személyes kapcsolatban lenni? Hogy lehet hallani az ő hangját? Hogy az imádkozás nem azt jelenti, hogy mormolok, az nem azt jelenti, hogy megmutatom magam, hogy ki vagyok, és hogy milyen szép szavakat tudok használni, az azt jelenti, hogy Istent megszólítom. Az azt jelenti, hogy és várom, hogy ő szóljon. Várom, hogy amikor olvasom az igét, az az igaz megnyíljon nekem. Várom, mert Isten él. Jézus Krisztus él, és ma is szól, és ma is munkálkodik. És ezt nem tanítjuk meg, hanem sokszor megtanítunk emberi parancsolatokat. Mit, hogy kell? Külsőségeket, amikre szükség van, de nem a legfontosabb. A külsőségek, testvérek, olyan, mint mikor van egy ház, és van egy áványzat körülötte, amikor tataroznak. Kell egy áványzat, mert kell, hogy mindennek legyen egy külsősége. De a lényeg a ház. Lényeg az, amit csinálnak. És sokszor ez elmarad. És hogyha elmarad a lényeg, éppen az marad el, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat, és már csak a szánkon van Jézus Krisztus tisztelete, a szívünkből már rég távol van, eljuthat Isten népe oda, hogy a keresztről való beszéd bolondság lesz neki. Mert nagyon jól tudjuk idézni az igét, nagyon jól tudunk imádkozni, és miközben egymással társalgunk az igéről, még egy kicsikét úgy el is gyönyörködünk magunkba, hogy de jó, hogy tudunk beszélgetni az igéről. Mi mennyivel különbek vagyunk. De amikor keresztről van a szó, az már csak olyan, legyen szó akármiről, keresztény életgyakorlatról, bármiről. A keresztről arról nehéz beszélni, mert a kereszt az már olyan távol van tőlünk. Testvérek, bolondságá lehet az ige. Aztán mit mond kinek az ige, mit mond kinek lett bolondság még az ige? A görögöknek, akik bölcsességet keresnek. Kétféleképpen lehet ezt érteni, testvérek, hogy hogyan keresték a görögök a bölcsességet. Az egyik ezt, hogy értelem útján próbálták megérteni Jézus Krisztust. És nem tudták egyszerűen felfogni, hogy hogyan lehetséges az. Ugye hát a görögöknek hatalmas, erős, nagy isteneik voltak. Mindegyiknek volt valami különleges emberfeletti képessége, és így képzelték el az isteneket. Ezekkel szemben viszont a keresztények milyen Isten mutattak fel? Hát egy olyat, aki szegényen, nincstelenül megfeszítettek a szégyen keresztjén. Nem tudták egyszerűen bevenni. Hogyan lehet, hogy egy megfeszített ember majd segít nekünk? Hogy ő legyen megoldás a mi problémáinkra. Mit tud ezt tenni? Semmi. Bolondság volt nekik. Nem tudták megérteni. Aztán lehet úgy is gondolni, testvérek, hogy a görögök bolondságot keresnek, hogy a görögök a tudást istenítették. Arra törekedtek, hogy minél többet tudjanak. Akár isteni dolgokról. Minél többet tudunk, annál jobban hasonlítunk Istenhez. Minél jobban megismerjük a dolgokat, akár az igét, annál jobban olyanok leszünk Istennek, aminek a vége, idézőjelben, megistenülés. Mi szükség van itt Jézusra? Nem illik bele az ő saját rendszerükbe. Testvérek, ismerek olyan intellektuális értelmiségének mondott embereket, hát diploma az nem tesz mindenkit értelmiségivé szerintem, de hát ezek ilyen körök. És nagyon jól ismerik a Szentírást. Nagyon jól. És mikor beszélnek róla, akkor elismerőleg beszélnek róla. És szeretnek róla beszélni. Én hallottam ilyen beszélgetéseket. Fotelba, keresztbe tett lába, és karbafont kézzel. Hát igen, ez a Jézus. Nagy tanító volt. Micsoda, mégis érdemes odafigyelni rá. Elismerik. Egyetlen egy dolognál megakadnak. Ugyanúgy, mint a görögök. Mikor arról van szó, hogy te érted, te miattad, te helyetted függött ott a kereszten. Nem fér bele az ő felépített világukba, hogy te érted, te helyetted, te miattad. Személyesen te érted volt Jézus a kereszten. Ez nem fér bele. Mert hogyha ezt állítanák, ezt vennék, az már bolondság lenne, bolondnak néznék őt. Testvérek, ez nem volt régen sem másképp, és ma is így van. Aki a keresztről szeretne tudni, a keresztet elfogadja úgy, hogy az, hogy Jézus Krisztus értem függött, bolondá lesz. Emlékezzetek, testvérek, arra, amikor Pál apostol ott védekezett Agrippa és Festus előtt, és azt mondja neki Festus, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Testvérek, ha igazán követed Krisztus, biztos, hogy bolondá válsz. 1857-ben találtak egy karikatúrát Rómában, azt hiszem a pedagógiumban, ha jól tudom, ez iskolát jelent. Elkészítettem, egy könyvben volt egy nagyon rossz rajz róla, ismert ez a rajz azért. Készítettem róla hát így egy ilyen kis másolatot a testvéreknek, ezt a rajzot. Ehhez volt még egy görög felírás, az volt a görög felírás hozzá. Alexamanos imádja Istenét. Látják, testvérek, hogy ki van keresztve feszítve? Egy szamárfejű Isten. Alexamenos, aki valószínűleg egy fiatal diák volt, egy fiatal gyerek, aki ott tanult az iskolába, így csúfolták. Ez egy 2000 éves rajz. A kereszténység korai századaiból befirkálva valahol Rómába egy épület falába. És azt mondták, hogy Alexamenos imádja az ő Istenét. Bolondság volt ezt tenni. Bolondság volt az, te Krisztust imádod? Milyen Isten ez, akit megfeszítenek? Akkor is ugyanezt tették, és ma is ugyanezt teszik. Testvérek, voltak olyanok korai században, hogy próbálták ezt a bolondságot egy kicsit kifinomítani, hogy mégsem nevezzék bolondságnak a Krisztus keresztjét. És voltak olyan, először voltak az apostolok. Az apostolok ugye Pálék, Péterék, és amikor ők elhunytak, akkor következtek az apostoli atyák, akik főleg azzal foglalkoztak, hogy a gyülekezeteket védjék. Első század, második század. Az apostoli atyák befelé munkálkodtak, a gyülekezet jólétét, a testvéreket lelki gondozták. Az apostoli atyák, mikor elhaltak, akkor következett a harmadik generáció, akiket úgy hívnak, hogy apologéták, ezek a hitvédők. Na ezek a hitvédők már nem a gyülekezet felé szolgáltak, nem olyan tanítók voltak, akik a gyülekezet belső egységét próbálták egy kicsikét konszolidálni, meg a testvéreket lelki gondozni, hanem próbálták, hogy próbálták a kereszténységet elfogadhatóvá tenni, megvédeni. Nagyon jó szándékuk volt, és nagyon komoly hívő emberek voltak ezek, de félrecsúsztak egy helyen. Ugyanis amikor megpróbálták a görög filozófusoknak elmagyarázni, hogy mi is a kereszténység, mi is a kereszt, mit tett Jézus Krisztus, átvették az ő nyelvezetüket. És ilyen filozófikus nyelven kezdték magyarázni, de sajnos nem csak a nyelvezetüket vették át, hanem az egész gondolkodásukat is. Torzítások jöttek a keresztbe, a kereszt tanába. Testvére, a kereszt botrányát, a keresztnek a bolondságát nem lehet emberi úton meggátolni. Ha valaki hisz Krisztusban, ha valaki átadja az életét, elképzelhető, hogy bolond lesz Krisztusért. És ezt vállalni kell, ezt a bolondságot Krisztusért. És gondoljátok meg, testvérek, valóban nem bolondság az, amit Isten tett értünk. Így gondolkoztam rajta, és emberileg nézve a legnagyobb bolondság, amit Isten tett értünk. A legnagyobb bolondság. Egyszer egy tanár, hogy ezt megértesse a gyerekekkel, azt mondta az egyik tanítványának, menjél ki az utcáról, szedjél egy kosár falevelet. Megszedte a gyerek a falevelet, kiborította a tanári asztalra. A tanár lehúzta a gyűrűjét, tessék, itt van a gyűrűm ezért a falevélért. A gyerek csak nézett. Hát hogy? Hát ez semmit nem ére, szárazgalja, el kell tüzelni szemétbe vele. Azt mondja, na látod, mi ugyanilyenek vagyunk, mint ez a kosár levél. Értéktelenek, bűnösek. Isten mit adott? Nem gyűrűt, nem aranyon, nem ezüstön váltottunk meg a mi atyánktől örökölt hiába való életünkből, hanem a szentet, az igazat, az egyetlet, a tökéleteset adta értünk. Micsoda bolondság Istentől? Micsoda bolondság? Egy semmit érő bűnös emberért odaadni a szentet, az igazat, az Isten fiát, az egyedüli tökéleteset. Milyen bolondság? És azt mondja Isten, hogy az Isten bolondság az bölcsebb az embereknél. Bölcsebb nála. Hála neki. Mit tehet ilyenkor az ember? Két dolgot. Nevet egyet, kikacagja. A másik meg az, hogy leborulva imádja Istent. Az ő nagy szeretetéért. Ezt teheti az ember. Nem tudjuk megérteni, nem lehet értelemmel felfogni. Ha valaki értelemmel megpróbálja, csődöt val. Bolondságá lesz neki, nem fog beilleszkedni a világképébe. Aztán testvérek, fel kell, hogy tegyed megint magadba, és ezen a délelőtt többször fel kell, hogy tegyed magadba, hogy mit jelent neked a kereszt. Nem-e vált bolondságá? Vagy aztán tovább megy Pál apostol, nem-e lett neked a kereszt botránkozás kövévé? Mert ugye a zsidóknak botránkozás lett. Mit jelent az, hogy botránkozás? Megütközés, egy akadály, ahol nem tud tovább menni. Megy az ember a gondolataiban, megy az ember az ő életvitelében, az életgyakorlatában, az életstílusában, és nagyon jól beleilleszkedik egy ideig a bibliai menetben. Aztán, amikor oda találkozik a kereszttel, akkor biztos, hogy döntenie kell, és valakinek az egy akadály lesz, egy botránkozás, nem tud tovább menni, nem tudja, nem tud tovább menni. Vagy azt mondja, hogy tovább megyek, de azon az úton, amelyen én járok, de a kereszt útján nem tud tovább menni Isten felé, azért, mert az neki egy akadály lesz. Miért lehet akadály a kereszt az embernek? Miért lehet az embernek botránkozás a kereszt? Azért, mert a kereszt azt hirdeti, hogy az emberi erő és az emberi bármilyen teljesítmény semmit nem ér ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerjük. Mindenki van iktatva, hogy az ember üdvözüljön. Minden! És ezt nem bírja az ember elismerni. Ezt nem bírja az ember feldolgozni, sokszor ezt be se látjuk, csak belülről van bennünk. Nem bírjuk elviselni, semmit nem tehetünk azért, hogy üdvözöljünk. Egyetlen egy dolgot. Jézus Krisztust imádjuk, és benne hiszünk. Ezt az egy dolgot tehetjük. És testvérek, ez egy olyan dolog, hogy ebben az ember megütközik. És azt mondja, egyszer van egy csepeli barátom, úgy hívják, hogy Storozinszki Tibor, úgy képzeljék el a testvérek, hogy egy kidobó ember lehetett, minimum 2 méter magas, ekkora, és szerintem 130 kiló, óriási. Tehát egy óriás, van vagy 50-es lába, egy félelmetes ember. És az ember ez megtért, oda jár a csepeli gyülekezetbe, és egyszer úgy beszélgettünk vele a padon, ott üldögéltünk, és azt mondta, hogy figyelj, Laci, én egyszerűen nem bírom felfogni, hogyan lehet ez, hogy én a mennybe kerülök. Én, aki loptam, csaltam, hazudtam, hívőként is sokszor botladozom, nem tudok semmi jót mondani magamra. És az orvos, aki megment életeket, az a tanár, aki sok gyereket, sok jóra tanít, meg minden, de nem hisznek, azok meg a pokolra jutnak. Tele lesz bűnösökkel a menny, és tele lesz jó emberekkel a pokol. Ez a kereszt botránya, testvérek. Ez a kereszt botránya. Nem tehetünk semmit, bármilyen jó vagyok, bármit elértem a világ életben, bármilyen vallásos lehetek, akármit elérhettem a vallásos közösségeben belül, bármilyen titulusra szert tehettem, bárki lehetek, nem ér semmit. Ez a kereszt botránya, testvérek. Az ember nem tehet egy tűhegynyit se ahhoz, hogy Jézus, hogy üdvözüljön, csak ha Jézusba hisz. Testvérek, aztán a kereszt botránya, a zsidóknak az azért is van, mert ők más messiást vártak. Azért ütköztek meg a Jézusnál, mert ők egy egészen más megváltót vártak. Vártak egy erős katonai vezetők, aki megszabadítja őket a római elnyomástól. És nem azt kapták, hanem kaptak egy lesajnáltat. Kaptak egy keresztre feszített megváltót. És testvérek, testvérem, te is megbotránkozhatsz a keresztbe, ha nem azt a Jézus Krisztust imádod, nem azt a Jézus Krisztust követed, akit a Biblia hirdet, hanem egy bávány Jézust, egy olyan Jézust, akit te elképzeltél magadnak, egy nem is tudom milyen, egy rózsaszín léggömb Jézust, és az ő ígéreteire támaszkodsz, ami nincs leírva a Bibliába. Egy olyan életet akarsz élni, amit ő soha nem ígért a keresztényeknek, meg az őt követőknek, és megbotránkozhatsz benne nem, csak a saját bávány Jézusodban, akkor ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy te elképzelted, ahogy te jónak láttad, ahogy te kigondoltad. Testvérek, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjük a Szentírást, ismerjük a Szentírást kijelentését. Mit mond Jézusról? Mit ígért Jézusban? Mi a terve velünk? Mi a célja velünk? Ha nem ismered, és olyan dolgokat próbálsz kereszténység, meg Jézus Krisztus zászla alatt megélni, vagy megtapasztalni az életedben, amit nem ígér a Szentírás, csalódni fogsz. És odaérsz az igazi kereszthez, és azt mondod, hogy megütközök, nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem tudok mit kezdeni, mert én nem ilyennek gondoltam. Pedig ilyen. Pedig Isten mindig azt mondta, ilyen. Ilyen megütközés lehet az, testvérek, hogy a kereszt, sokszor azt gondolják, hogy a kereszt az mindig csak békességet hoz. Pedig nem. A kereszt bizony megosztja az embereket. Nagyon keményen megosztja az embereket. Talán nincsen a keresztnél nagyobb dolog, ami jobban megosztana az embereket. Két részre osztja az embereket. Benne hívőkre, és benne nem hívőkre. És el között, a kettő között óriási a feszültség. És az ember, mikor elindul a hit útján, és szépen elindul Jézus Krisztus követésébe, egyre jobban fogja tapasztalni, hogy ő bizony egy harcba csöppent bele. Egy harcba csöppent bele, ahol a világosság harcol a sötétség ellen. Ez a harc az először a szívébe fog kialakulni. Ott fogja látni, hogy bennem van az a régi nyomorú természet, és még mindig azt akarom csinálni, ami nem kellene. Még mindig a rossz után vágyok. És benne van a jó. Tudom, hogy mit kellene tenni. Tudom, hogy Krisztus mit mondott. Tudom, hogy hogy lehet követni a Mesiást. Tudom, hogy mik az ő ígéretei. Egy harc van belül, majd szétfeszül az embernek a szíve. És egy harc van kívül, mert aki Krisztus követi, azokat üldözni fogják, azokat le fogják sajnálni, és azoknak bizony sokszor hátratételük lesz az életben. És bizony azért, mert hívő vagy, lehet, hogy nem fogsz annyira előre jutni. Lehet, hogy nem viszed egzisztenciálisan olyan fölfele. Lehet, hogy egy kicsi maradsz, talán egy ismeretlen, egy senki, és nem tehet semmi nagyot az életben, és senki nem fog tudni rólad. Egyedül egy valaki, Isten a mennyben, és ez a legfontosabb. Testvérek, ez egy botránkozás, mikor az ember azzal találkozik, hogy az ő átadott élete üldözést szül. És testvérek, a következő botránkozás az az, mikor az ember azt elkezdi kapizsgálni, hogy a életbe vezető út az a halálon keresztül visz. Nincsen élet, hogyha nincs előtte halál. Jézus Krisztus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Nem lehetnénk itt, ha Jézus nem halt volna meg. Nincsen élet halál nélkül. És ez nem csak Jézus Krisztusra és mi ránk, a mi kapcsolatunkra vonatkozik, hanem a mi életünkben is ez így működik. Pál apostol azt írja, testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy Jézusnak az élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Nem tud Jézus Krisztus élete kiábrázolódni bennünk. Nem tudunk szent életet élni. Nem tudunk olyan életet élni, ami Istennek tetsző, ami őt bemutatja a tudtunkon nélkül, észrevétlenül, mint ahogy Mózes se tudta, hogy sugárzik az arca, csak ha bennünk a halál munkálkodik. Milyen halál, kérdezhetné valaki? Az a halál, testvérek, hogy meghaltam a világ számára. Meghalt számomra a világ, és én is meghaltam a világ számára. Megöldöklöm a régi, hiába való óemberi cselekedeteimet, azokat az indulataimat, amik nem Krisztushoz kötnek engem, nem az új uramhoz, hanem a régi uramhoz, a sátánhoz kötnek engem. Megölöm ezeket, nem engedek neki teret, nem táplálom, nem etetem, hanem mindent kiírtok, ami odavaló. Elvágom a régi életem felé való minden visszafelé vezető hidat, utat. Nem nézegetek hátra, mint Lót felesége. Ezt jelenti a halál. És ez, testvérek, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Sokszor nagyon nehéz. Az első, a nagy vastag szálak elvágása a legnehezebb. Úgy vagyunk mi a régihez kötve, a világhoz kötve, észre se veszük. Vannak vékony szálak, és vannak nagyon vastag kötelek. A vékony szálakat szeretjük elvagdosni, mert sokszor a vékony szál a sokkal látványosabb. Ez nagyon érdekes dolog. Sokszor a vékony szál, ami odaköt a világhoz, az olyan látványosnak tűnik és nagy dolognak. A vastag szál, ami igazán a szívünk gyökerében odaköt a világhoz, odaköt ahhoz a természethez, amit apukámtól, anyukámtól, nagymamámtól, az egész familiárusom keresztül örököltem, észre se veszünk, na azt nagyon nehéz elvágni. Azt nagyon-nagyon nehéz elvágni, és el kell vágni. És azt a vastag kötelet kell odakötni Jézus Krisztushoz, hogy én most már mindenestől hozzátartozok, és mindenemet odaadni neki. Testvérem, megint felteszem a kérdést. Mi neked a kereszt? Bolondság? Botránkozás? Vagy aztán itt a végén említem, hogy mindazok, akik megtartatnak, akik hivatalosak, akik választottak, a kereszt lehet Isten ereje. Isten hatalma. Isten bölcsessége. Isten igazsága, szentsége és váltsága. Ez mind lehet a kereszt. Nem kell, hogy a kereszt nekünk botránkozás legyen. Nem kell, hogy nekünk bolondság legyen a kereszt. Lehet nekünk szentségül. Lehet nekünk váltságul. Lehet nekünk Isten hatalma. Testvérek, a keresztnek a egyik legnagyobb hatalma, a bölcses, Isten bölcsessége úgy látszott meg, testvérek, így írja Pál apostol az efezusiaknak. Egyé tette mind a két nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat. Ki között? A zsidó és nem zsidó között. Nincs ember, aki ezt meg tudná oldani a mai napig, pedig már meg van oldva. Régen is volt zsidó kérdés, ma is van zsidó kérdés. És Isten megoldotta a zsidó kérdést 2000 évvel ezelőtt, testvérek. A zsidók elkülönülten éltek, egy különálló nemzetként elválasztotta őket a nem zsidóktól egy láthatatlan fal. Ez pedig a mózesi parancsolatok. Ők aszerint éltek. Ők nem úgy tettek, ahogy a többi nép. A többi nép szinte egy kaptafára ugyanazt tette, mint. A zsidók teljesen másképp éltek, és ez a zsidókat bizony elválasztotta a többi néptől. Emiatt a zsidók mit csináltak? Felfúvalkodtak, és azt gondolták, na mi vagyunk valakik? Pedig nem kellett volna. Ők kegyelemből lettek azok, és Isten papi népe kellett volna, hogy legyenek, hogy hirdessék, és a többieknek az egyistent. Ehelyett felfúvalkodtak. Mit feleltek erre, nem zsidók? Hát jó, visszagyűlölködtek. Ölték egymást, marták egymást. Régen is, sokszor, ma is. Mit tett Isten? Lebontotta ezt a választó falat. Mert Jézus Krisztusban ezek a törvények beteljesültek, nincsen. Aki Krisztusban van, legyen pogány az, legyen a zsidó, legyen görög, szkítai vagy bárki, az egy. Legyen férfi vagy nő, egy. Ő megváltott gyermeke. És tudják, testvérek, nagyon érdekes, hogy valósággal is volt egy ilyen fal. Valósággal is volt ott a templomban egy fal, ami elválasztotta a pogányokat a zsidóktól. Volt egy olyan hely, ahova csak a zsidók mehettek be. És volt, ahova ki volt írva egy kis táblácska, én föl is írtam, ez volt kiírva a kis táblára. Semmilyen más nemzetből senki sem jöhet a korláton és a kerítésen belülre, amely a szentély körül van. Bárkit, akit ebben tetten érnek, önmaga lesz a felelős azért, hogy halállal lakol. Magyarul, mit tettek a zsidók azokkal, akik beléptek oda? Azonnal megkövezték. Olyan fal volt ott, ami áthatolhatatlan volt. Át lehetett menni, de az ember életébe került. Ez megszűnt. Jézus Krisztusban megszűnt. Ez az egyik óriási dolog, amiben megnyilvánul a keresztnek a hatalma és a keresztnek az ereje. A másik hatalmas dolog, ami sokkal inkább vonatkozik ránk, mert minket gyülekezetet annyira nem érint a zsidó kérdés, az az, hogy megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által. Békességet szerzett Istennel Jézus Krisztus az ember és Isten között. Senki nem tudta volna ezt megtenni. Mind a ketten gyűlölték egymást, a pogányok is, meg a zsidók is, de egyedül volt egy közös dolog, amiben egyek voltak. Hogy mind a ketten békétlenségben éltek Istennel. Mind a ketten Istentől elválasztva éltek. És mind a kettő nemzetnek, akár zsidónak, akár görögnek, békés csabainak volt egy hatalmas nagy tartozása. Menthetetlenül eladósodtunk. Mi emberek ilyenek vagyunk. Úgy születünk a világra egy óriási nagy adósság halmazzal. Testvérek, vannak olyan emberek, akik a gyerekeikre adnak örökséget. Valaki házat, valaki kocsit, valaki szép kertet, vagyont, pénzösszeget, mikor meghal. Végrendelet, de beírják. De vannak olyan szülők is, akik mást hagynak a gyerekeikre, óriási adósághalmazt, amit a szüleik nem bírtak kifizetni. Talán egy egész életen át nyögték a devizahitelt, és belehaltak. Ki fogja tovább fizetni? Én nem tudom, hogy megy ez a banki dolgokba, de előfordult már olyan, hogy bizony öröklik az adósságot. Lehet, hogy nem Magyarországon, de más országokban előfordul biztos. Testvérek, mi úgy születtünk ide a világra, és ez egy kellemetlen állapot, hogy a mi szüleink adósságot hagytak ránk. A bűnnek az adósságát, egy romlott természetet, ami menthetetlenül elváraszt bennünket Jézus Krisztustól, Istentől. Nem tudunk a mennybe menni, egy óriási fal van. És mikor Jézus Krisztusnak állt a keresztje, akkor ezt az adósság levelünket, ez oda szegezte a kereszt fára, amely hirdeti, hogy minden adósság meg van fizetve. Én fizettem meg, ezt mondta az Úr Jézus. Testvérek, ez mutatja Istennek a hatalmát. Ez mutatja Isten erejét. És meg kell kérdezzed magadtól, hogy a te életedben tapasztalod-e Istennek a hatalmát, tapasztalod-e Isten erejét. Mert erről lehet prédikálni, lehet könyveket írni, lehet beszélni, mindent lehet róla csinálni. De nem ér semmit, ha nem tapasztalod meg a saját életedben Istennek az erejét és hatalmát. Megtapasztaltad-e a te életedben azt, hogy Isten megszabadított téged a te bűneidből? Megtapasztaltad ezt, hogy már nem ugyanazok a szenvedélyek, nem azok a kívánságok irányítanak, nem azokra az emberekre hallgatsz, mint azelőtt, hanem Jézus Krisztusra, és szabad vagyok. Megtapasztaltad ezt? Testvérek, komoly kérdések ezek. Mi neked a kereszt? Mi neked a kereszt? Van egy igehirdető testvér, és ezzel be is fejezem. Gondolkozzatok el rajta, testvérek. Két kérdőjelet hord a ruháján. És azért hordja ezt a két kérdőjelet a ruháján, hogy megkérdezzék az emberek, hogy miért van az a két kérdőjel a ruhádon. És mikor megkérdezik tőle, hogy miért van ez a két kérdőjel a ruhádon, akkor azt mondja, na erre vártam, hogy ezt megkérdezd, mert a két kérdőjel az két kérdés. Az egyik kérdőjel az azt jelenti, hogy ha meghalsz, hová kerülsz? Mennybe vagy pokolba? Testvérem, neked mi erre a válasz? Ha meghalsz, hova kerülsz? Mennybe vagy pokolba? Itt nincsen szürkeség. Sokszor mondjuk, hogy mindig vannak szürke árnyalatok, így úgy. Itt nincsen. Ez fekete vagy fehér van. Menj vagy pokol? Hova kerülsz? Ez attól függ, hogyan viszonyulsz a Golgotai kereszthez, a megfeszített Jézus Krisztushoz. A második kérdés az az volt, mikor megkérdezték tőle, hát mit jelent a második kérdés? Az azt jelenti, ha mennybe akarsz jönni, miért akarsz oda jutni? Mire fogsz te hivatkozni? Te miért, mit gondolsz, hogy miért fogsz te a mennybe kerülni? Azért, mert itt ültél 2014. július 13-án az imaházban. Azért nem fogsz a mennybe jutni. Miért fogsz a mennybe jutni? Csak ha az a válaszod rá, azért, mert volt Jézus Krisztus, aki szeretett engem. Aki magára vette az én bűneimet. Mert bűnös voltam, végtelenül elveszett, eladósodott. És helyettem meghalt a kereszten, hogy éljek. Azért, mert láttam ebbe Isten szeretetét, és átadtam az életem neki, ezért ő benne hiszek. És ha ott leszek a mennykapuba, akkor annyit fogok mondani, hogy Istenem, nézzél rá, ne rám, a megfeszítetre nézzél, és bemehetsz a mennyországba. Testvérek, ha így állsz a kereszthez, ha így tudsz ezekre a kérdésekre válaszolni, örök életed van. Ha nem, akkor még gondolkozzál. Akkor még keresd a keresztet, kutasd a kereszt titkát, amíg meg nem érted azt. És testvérek, Pál apostol megértette a kereszt diadalát. Ezért volt egyetlen egy szándék, azt mondta. Mert meg elvégeztem magamba, hogy ne tudjak ti köztetek egyébről, mint Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítetről. Mert ez az egy tudás a lényeg. Ez a lényeg. Ez az alapja, ez a kezdete, ez a vége, ez a közepe, mindent ez fog egybe. Jézus Krisztus, mint megfeszített. Testvérek, álljatok jól a kereszthez. Kívánom, hogy valamennyien majd találkozzunk. Amen.